Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Riár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd mindenfelé a gyerekekkel, mert arról lesz szó, hogy kisgyerekekkel hova érdemes utazni külföldön, vajon mi minden vár ránk, hogyha szeretnénk nyaralni menni, és mi azért vágyunk külföldre, és akkor már jöjjön a gyerek nyilván, tréfát félretéve. Első kézből hallhatnak arról is érdekességeket, hogy vajon mi hogyan utaztunk eddig. 6 éves Fülöp, 4 éves Jászmin, 2 éves Milla, van tehát bőven mesélni való, de nagyon sok más tapasztalatot is összegyűjtöttem, hogy egyáltalán milyen úti célok járhatóak. Mesélek majd arról a műsorban, hogy hát repülő esetén mi mindennel kell számolni, meg gépkocsi esetén is. Busszal ritkább az, hogy nagyon pici gyerekeket busszal utaztatnak. Inkább azt mondom, hogy vagy autóval megynek a családok, vagy pedig repülővel. De az autó abból a szempontból kényelmesebb, hogy bármikor tudunk indulni, érkezni, bármennyit pakolhatunk, tudunk mozogni, tehát lehet, hogy inkább az kényelmesebb. Ha külföldre utazunk, akkor ügyelni kell, hogy meglegyenek az okmányok. Most már egyébként belföldre is, tehát minden szálláshelyen a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba is mennek az adatok, de egyébként egyéb szervetek is ugye bizonyos adatok mennek, de kötelező regisztrálni nem csak a felnőtteket, hanem most már a gyerekeket is, tehát szükséges egy úti okmány. A piciknél, mi mindegyiküknél útlevelet váltottunk ki, azért, mert vannak olyan országok, ahová eleve csak útlevéllel tudunk menni. Ilyen például az Európai Unión kívüli országok sokasága. Londonba is például csak útlevéllel tudunk menni. Tehát, hogyha útlevél van, akkor az személy helyett is jó. Ha csak személy van, akkor meg lehet, hogy még bizonyos esetekben kell plusz útlevél, úgyhogy nem akartam nagyon variálni. Ennek örömére mindegyik gyereknek útlevelet váltottunk ki. Sajnos a gyerekeknek rövid ideig szóló útlevelet adnak csak. Nyilván ők fejlődnek, változik az arcberendezésük valamilyen szinten, stb. Tehát emiatt mindig figyelni kell, hogy érvényes-e még az útlevél. Vannak olyan országok, ahová csak úgy lehet beutazni, hogy 6 hónapig még érvényes az érkezéskor az útlevél, tehát ez a kisgyerekekre is igaz, úgyhogy meg kell nézni, hogy az adott országban, ha kisgyerekkel megyünk, akkor a gyerek útlevele érvényes-e még 6 hónapig. Ez nem olyan egyszerű, mert ha most idén kiváltok egy útlevelet, mondjuk 2 évre megadják a gyereknek, hát akkor idén elutazhatok még jövőre is, de utána meg már nem biztos, tehát erre figyelni kell. Tehát az úti okmány rendben legyen, ez nagyon fontos. Egyébként mondom, ez belföldi nyaralásnál is fontos, de a külföldi nyaralásnál meg pláne, meg az is, hogy vannak olyan helyek, ahová nem elég a személy, hanem útlevél is szükséges. Fontos az is, hogyha két szülővel utaznak a gyerekek, akkor semmi gond nincsen. Hogyha egy szülővel utaznak, akkor vannak olyan helyek, ahol a másik szülőnek a beleegyező nyilatkozatát is akár elkérik, vagy elkérhetik. Hogyha pedig más hozzátartozóval, nagypapával, nagymamával, vagy idegenekkel utaznak, barátokkal a gyerekek, akkor pedig szükséges az, hogy a szülőknek legyen egy határátlépéshez, meg utazáshoz adott nyilatkozatuk, egy engedélyezési nyilatkozatuk. Tehát ezt ha két tanúval letanulszuk, akkor ez egy teljes bizonyító erejű magánokirat, tehát azt el is fogadják. Célszerű ezt egyébként magyarul, angolul megcsinálni, vagy magyarul és az adott ország nyelvén, ahová éppen utazunk. Akkor már ezzel nem szokott probléma lenni, de egyébként volt már arra példa, hogy ebből gond volt, nem is kevés. Úgyhogy úti okmányok, úti papírok, a szükséges engedélyek, hogyha nem a két szülő van ott, ezek mind kellenek. Ezen kívül biztosítás, utasbiztosítás. Tehát az utasbiztosítás az azért fontos, mert az Európai Unió területén belül ugyan egy átlagos polgárnak, EU-s polgárnak van egy alapbiztosítása, de ennek a tartalma korán sem egységes minden országban. Magyarországon viszonylag tág ennek a kerete, tehát itt, hogyha valami nagy baj van, akkor megoperálnak, megcsinálják a műtétet, ne kerüljön erre sor, de alapvetően azért sok minden tartalmaz, de nem minden EU-s országban ugyanez. Tehát van, ahol elvisz a mentő, a sürgősségi ellátást megcsinálják, de nem biztos, hogy ha nagyobb gond van, akkor ott elegendő lesz erre a sima, egyszerű Európai Uniós alap, tehát érdemes utasbiztosítást kötni mindenképpen, plusz ha Európai Unión kívüli országba megyünk, akkor pedig mindenképpen kössenek utasbiztosítást, és a gyermek esetében is fontos, hogy legyen biztosítás, hát ne legyen baj, de ha mégis van, akkor azért fontos, hogy legalább ez rendben legyen. A harmadik vagy negyedik dolog az az, hogyha bármilyen gyógyszer van a lázcsillapítótól kezdve, akár az orrspréig, vagy nem tudom én ki mit használ, de sok olyan ország van, ahol nehéz bizonyos termékeket beszerezni, megint más országokban meg nagyon könnyű, de ez változik, tehát nem appellálhatunk arra, hogy naponta ott lesz egy olyan gyógyszertár, ahol még el is tudjuk magyarázni, hogy mi kell, és ahol még adnak is olyat, amit azért bátran bemerünk adni a gyereknek, hogyha esetleg mondjuk megfázik a tengerparton, vagy bármi más történik. Úgyhogy célszerű a jól bevált, nem vényköteles gyógyszereket magunkkal vinni, és fontos az is, hogy igaz, hogyha autóval vagyunk, akkor kötelező vinni magunkkal, de hogyha nem autóval megyünk, akkor is legyen nálunk kötszer, és olyan alap dolog, hogyha esetleg elvágja a kezét, lábát, ujját, bármit, akkor be tudjuk kötni, tudjunk rá sebtapaszt tenni. Tehát a sebtapaszok, meg egyebek azok szintén ilyen kötelező kellékek, hogy mindenképpen vinni kell magunkkal, és hát hogyha autóval megyünk, de a tengerparton vagyunk, akkor is célszerű, hogyha nálunk van. Úgyhogy ezekre vigyázni kell, vigyelni kell, hogy ezek úgy legyenek nálunk. Nyilván minden pótolható. A feleségem szokta mondani, hogy egy dolgot ne hagyj otthon, a gyerekeket. Tehát ha gyerekek megvannak, akkor még egy kis késéssel úti okmányt is lehet gyorsan csináltatni, és akkor egy másik járattal elmenni, vagy később elindulni. De hogyha az úti okmányok meg a gyerekek megvannak, akkor nagy baj nem lehet. Persze kell, hogy legyen nálunk bankkártya, meg készpénz is. Hogy mennyire kell egyáltalán készpénz? Nos, jó pár olyan ország van, ahol mindenképpen kell, és alapvetően azt tanácsolom, hogy legyen. Ennek két oka van. Egyrészt azért, mert noha mi megszoktuk azt, hogy már elektronikusan tudunk fizetni nagyon sok helyen, sőt vannak olyan helyek, ahol most még csak elektronikusan tudunk fizetni, de hát ugye a jogszabályi változás okán majd a készpénzzel is kell, hogy tudjunk, de alapvetően most sok helyen elektronikus fizetési rendszerek vannak, ez nálunk meglehetősen fejlett itt Magyarországon. Most ehhez képest kimentem Németországban labdarúgó Európa bajnokságra, majd mindenkinek én voltam a bankára, mert ugye a stadionon belül jó pár helyen nem lehetett fizetni kártyával, csak készpénzzel. Tehát a stadionban, ahova ugye nem lehet bevinni innivalót, valaki innivalót, csört, kávét, kólát, bármit vett, és vagy volt KP-je, vagy vége volt. Sorbálhatott az egyetlen olyan boltnál, ahol elfogadták a bankkártyát, tehát lényegében mindenkinél az történt, hogy ugye én fizetgettem, és akkor majd utána valami mást kifizettek nekem, elbotoltuk, de az biztos, hogy azt gondolnánk, hogy hát Németországban ott aztán biztos, hogy mindenhol elfogadják a bankkártyát, hát nem. Sőt, egyébként is még a Deutsche Welle-nek egyik riportjában is szerepeltem én is, amikor hát elmeséltem, hogy nekem ez megdöbbentő volt, hogy Németországban jó sok olyan hely van, ahol csak készpénzt fogadnak el, és akkor ők megszólaltattak szakértőket, és a szakértők elmagyarázták, hogy azért, mert hogy nagyon komoly az a pénz, amit fizetni kell ezért a szolgáltatásért még az üzemeltetőtek, és sokan nem vállalják ezt be. Lényeg a lényeg, hogy nem lehetett mindenhol fizetni bankkártyával. De Horvátországot is mondhatnám, hogy olyan éttermek is voltak, ahol a gyerekekkel beültünk, és nem fogadtak el bankkártyát, csak készpénzt. Úgyhogy készpénz mindig legyen nálunk. Megint másik dolog az, hogy hát ha Egyesült Államokban vagyunk, akkor a repülőtéren szeretnénk egy kis kocsit, még ahhoz is bankkártya kell, hogy az a kis kocsi elinduljon, mert ott sem pénzt kell bedobni, mint nálunk a Tesco-ba, a Spárba, vagy a Lidl-be, vagy bárhol máshogy, hanem egyszerűen bankkártyánkat hozzáérintjük, és akkor azáltal tudjuk lehozni, vagy levinni a kis kocsit, és akkor abba betesszük a podgyászunkat, és úgy tudjuk tovább tolni. Tehát ezért bankkártya is, meg készpénz is kell. De hogy még tovább bonyolítsam a dolgokat, vannak bizonyos események, meg vannak bizonyos helyek, ahová meg mondjuk Mastercardot is, meg Vizát is érdemes vinni. De nagyon furcsa, de például az Európa bajnokságokon a Mastercard kártyát fogadják el, jó pár helyen, mert ugye ott a főszponzor a Mastercard, de amikor kint voltam mondjuk a az oroszországi labdarúgó VB-n, ugye ott a Visa volt a főszponzor, tehát csak Visa kártyát fogadtak el, és hiába csorgott a nyállam, amikor hozták az üdítőket, meg a söröket a hölgyek, és akkor kínálgatták a portékát, csak Visával lehetett fizetni, nem volt nálam csak Mastercard, hát igazából nem sokra mentem vele, hanem elmentem, és készpénzzel kellett fizetnem a sorba állás után egy másik helyen, mert ott elfogadták a készpénzt. Úgyhogy csak azért mondom, hogy még ilyenek is vannak, tehát alaposan fel kell készülni, meg kell nézni, hogy az adott országban, ahová megyünk, ott mi a helyi fizetőeszköz, mi általában a gyakorlat. Kevés már az, hogy elpakoljuk a bankkártyát, és jaj, de jó. Vagy ha elpakoljuk a bankkártyát, és jaj, de jó, akkor az első dolgunk az legyen, hogy ott vagyunk a repülőtéren, szinte minden repülőtéren a világban, reptéren van bankjegykiadó automata, és akkor ott vegyünk fel valamennyi kis készpénzt. Nyilván, hogyha az adott országnak olyan a pénzneme, akkor utána vissza kell váltani, de hogyha euró van, vagy dollár, hát nyilván akkor az megtartható, bár hozzáteszem, most az 50 eurósokat is cserélgetik, meg dollárban is volt egy csere, úgyhogy ott is van, akinek még régi 10-20 dollárosa van, és aztán mehet a bankba, hogyha egyáltalán még beváltják, tehát azért nyilván ez is rejt magában némi kockázatot. De összességében erre is ügyelni kell, függetlenül egyébként attól, hogy kisgyerekekkel vagy nagyobb gyerekekkel utazunk, vagy magunkban utazunk. De ha már van pénzünk, ha már van útlevelünk, ha rendben vannak a gyerekek, ha felöltöztek, sokan azt mondják, hogy hát persze, hogyha meleg helyre megyünk is, vigyünk meleg hidegholmit, de fordítva is, akkor is melegholmit is vigyünk, tehát mindenhogy vigyünk kis pulóvereket, meg kis kabátot, meg rövidújú, tehát mindenhol vigyünk mindent, mert bármi lehet. Hát egyébként ez pótolható, mert azért gyerekholmit könnyebb beszerezni adott esetben, mint mondjuk vízipelenkát, azt tapasztaltam. De nyilván kellenek alapdolgok a gyereknek. Megint más kérdés, hogy koszos ruhában még senki se fagyott meg, tehát hogyha mondjuk nem nincs annyi tiszta holmia, mint ahányszor összekoszolja, attól még azért nem dől össze a világ, de nyilván majd otthon kell egy alapos nagymosás, de úgy egyébként meg az a lényeg, hogy legyen neki mindenképpen hosszú ujjúja és nadrágja, kényelmes cipő, ne csak egy cipő, hanem több cipő, tehát azért erre is ügyelni kell, de azt gondolom, hogy ezt a feleségem tudja nagyon jól elmondani, vagy anyósom még jobban. Úgyhogy igazából azt látom, hogy nem egy megugorhatatlan dolog a kisgyerekekkel az utazás. Nekem egyébként nem is okoz olyan fajta stresszt, hogy hú, hát most akkor el kell indulnom mondjuk 1000 kilométerre 3 gyerekkel. A feleségemnek szerintem inkább okoz ilyen stresszt, de alapvetően voltam úgy, hogy a feleségem nélkül is utaztam már a 3 kicsivel, és sokkal inkább önállóan hagyom őket. Tehát úgy is látom azt, hogy be vannak-e kötve a biztonsági övek a gyereküléseken, meg az üléseken. A fiamnak hagyom, hogy akkor ő kösse be a kicsiket, és megnézem azt, hogy jól kötötte be, lecsekkolom, egy picit hátra nyúlok, de hagyom, hogy ők másszanak be, kúszanak be az ülésekbe, ha bírnak. Hagyom azt, hogy amikor éhesek, akkor vegyenek maguknak, és nem vagyok mérges azért, mert összecsokizzák mondjuk az ülésüket, tehát egy picit így tényleg azokat a szabályokat hozom meg, amiket így érzem, hogy már ha megszegik, akkor az veszélyes lenne az egészségükre, de ami nem érzem, hogy veszélyes lenne a testi épség vagy egészségre, azt így nagyjából elengedem. A feleségem ennél keményebb, rendes, normális szabályokat hoz, és akkor persze működik is minden, de azzal együtt azt látom, hogy nem egy megugorhatatlan dolog, de nyilván kell az hozzá, hogy a gyerekekre azért nagyon-nagyon vigyázni kell minden egyes kiszállásnál, beszállásnál, minden egyes út mellett. Tehát az a lényeg, hogy a testi épségük le legyen veszélyben, és hát nyilván úgy kell vezetni, hogy még a koccanásokat is el kell kerülni. Tehát nem, hogy minden szabályt be kell tartani, hanem rendkívül óvatosan. Tehát akinek van kisgyereke, azt gondolom, hogy velem együtt látja, tudja, pláne, hogyha több is van neki, hogy sokkal óvatosabban vezet, mint mondjuk, amikor egyedül van. És nem azt mondom, hogy akkor szabálytalanul vezettem, mert én általában szabálykövetően vezettem, de mindenképpen még a szabályokon belül is nagyon-nagyon óvatosan csinálok dolgokat. Tehát amikor látom már azt, hogy szerintem nagyon jön mögöttem egy autó, akkor nem várom meg, hogy a követési távolságon belülre érjen, hanem már nem tudom, elhúzódok előre, elengedem, és nem érzem, hogy akkor most így rosszul lennék, hogy megint elment mellettem egy BMW, de, vagy bármilyen másik márkájú autó, de azzal együtt is, hogyha ezekre jól figyelünk, akkor szerintem alapvetően lehet utazni a gyermekekkel. Mit válasszunk, milyen országot válasszunk, hova menjünk? Nos, a műsor második felében bőven lesz szó ezekről, de addig is azért mindenképpen mondanék még néhány érdekes példát, jó példát. El lehet menni egyébként Horvátországba gond nélkül. Én Lopár környékét mindenképpen tudom ajánlani, mert ott voltunk, és ott a part szakasz annyira lassan mélyülő, kellemes, homokos, hogy a gyerekek imádják. A leírásukban az van, hogy hú, hát micsoda játszóterek várják a gyerekeket. Hát jó, vannak játszóterek, úgy, ahogy valamilyen minőséget képviselnek. Van egy jó kis golfpálya ott a patakparton, a csatornaparton, meg van a dombtetőn egy másik mini golfpálya, de hát azért nem azt mondom, hogy mondjuk az amerikai csodákkal egy sorba tenném. Aztán az Amadria Park még Horvátországban az érdekes, korábban Solaris Beachnek hívták, és ott szintén van cukorkaház, kalózhajó, aquapark, etnofalu, meg minigolfpálya, az is érdekes. És hát Olaszországról már meséltem, hogy Bibione környékén sok gyerekbarát szálloda van, Velencétől 50 kilométerre van egy üdülőfalu is, ahol hatalmas vízipark várja a gyerekeket, búváriskola, csúszdák, meg golfpálya és mindenféle hasonló. Spanyolországban, Malagában vannak a környéken kisgyerekekkel jó kis apartmanok, meg nyaralóhelyek, ahol nem fogunk unatkozni, úgyhogy ezt is mindenképpen ajánlom. Görögország minden további nélkül vállalható gyerekekkel, hiszen vannak lassan mélyülő, homokos partszakaszok Korfun, Krétán és Rodoszon is. Mind a három helyen el lehet lenni, bár olyan hatalmas, nagy, óriás megaparkok, mint mondjuk az Egyesült Államokban, vagy egy néhány közép-kelet-európai más helyszínen vannak, azért ott nem nagyon vannak, de hát nyilván csúszdaparkok, minigolfpályák, ha szokásos, azért ott is elérhetőek, úgyhogy az sem rossz. Érdekes még az is, hogy sokan azt mondják, a víziparkok világa az, ami leginkább szórakoztatja a gyerekeket, hát szerintem gyerektől is függ, hogy mi szórakoztatja őket, meg hogy mekkorák a gyerekek, attól is függ. A Kanári-szigeteken rengeteg víziparkot találunk, meg a Baleári-szigeteken, Majorkán, meg Ibizán is, és Tenerifén ott van például egy hatalmas papagájpark is, az biztos, hogy imádják a gyerekek. Ami még érdekes az az, hogy amikor gyerekkel érkezünk, akkor mi az, ami elvárható, hogy ott legyen a szolgáltatónál, hát kérni kell majdnem mindig gyerekágyat, hogyha olyan a picit, tehát a gyermeknek külön ágyat. Babafürdetőt sok helyen alapból van, de van, ahol külön kell kérni babafürdetőt. Pelenkát azt általában viszünk, de van, ahol még pelenkát is bekészítenek. Vannak olyan helyek, ahol a bébi ételek is ott vannak külön az étkezőknél, tehát erről is gondoskodnak, és vannak olyan helyek, ahol az étkezéskor adnak kis kifestőket, ceruzákat, füzeteket, hogy elbírják viselni azt az időt, amíg ott esznek. Ha svédasztalos az ellátás, akkor sokszor jobb az a gyermekeseknek, mert hamarabb túl vagyunk rajta, meg annyit esznek abból, amit szeretnének. Ha ültetett, hát akkor néha azért elég kemény tud lenni. Svájcban voltunk egy olyan szállodában, a Honegben, ahol nagyon komoly vacsorák vannak. Hát nekem ez egyszerre volt egy csodálatos élmény, meg egyszerre volt egy irtózatos kihívás, mert ilyen végtelenben nyúlnak, mint általában a svájci, francia helyeken. A vacsora az elkezdődött, nem tudom, 6:30, és mondjuk 9-ig tartott alsó hangon, tehát ilyen 2,5 óráig biztos tartott. Na most eddig szórakoztatni úgy a gyereket, hogy ne szedje szét a berendezést, miközben azért az úri közönség ott, nem tudom, kényelmesen csörgeti a tányérját, hát azért nem volt kis kihívás. Úgyhogy ez sem mindegy, hogy hogy működik. Vannak olyan szálláshelyek egyébként jó pár helyen Európában, ahol külön van egy gyereksarok, meg van külön gyerekjátszó, ahova el tud menni a kicsi játszani, és félszemmel figyelhetjük, miközben mi is falatozunk, úgyhogy ilyenek is vannak. Érdemes előtte megnézni, hogy vajon mit tud a szálloda például ilyen tekintetben, ahol már az étkezőben is vannak külön kis műanyagok a gyerekeknek, vagy olyasmi, amit nem tud összetörni, külön vannak kis villák, kanalak, külön van egy játszó rész, ahova el tud menni mini csúszda, ahová, ha bemegy, akkor remélhetőleg nem lesz baja. Azok így segítik az embert, mert akkor mi is talán meg tudunk enni néhány falatot úgy, hogy közben nem hullik ki a hajunk. Úgyhogy a szálláshely kiválasztása az abszolút mértéki fontos lehet ilyen téren. Egyébként jó pár alkalommal voltam lakásban, apartmanban is a gyerekekkel külföldön. Horvátországban utoljára szintén egy apartmanban voltunk, és abból a szempontból kényelmesebb, hogy úgy eszünk reggelit, úgy eszünk vacsorát, ahogy szeretnénk, olyan ritmusban, olyan ütemezésben, ahogy otthon is megszokták a gyerekek, szét lehet szórni jobban a játékokat, cuccokat. Hát nyilván macerás, hogy nincsenek szervezett étkezések, meg mosogatni kell, meg mondjuk beindítani a mikrót, és sok minden mást, de egyébként most a nyári időszakban mi Viareggióba fogunk majd menni Olaszországban, és ott is egy lakást béreltem, és hát ott is felkészülünk arra, hogy majd helyi termékeket, plusz az otthonról hozott dolgokat elkészítgetjük, de azért elmegyünk kipróbálni a helyi finomságokat is, és mellette meg egy picit a feleségem is lát majd művészeti dolgokat, meg csodákat, meg múzeumot, meg neki is lesz majd zenei élmény, hiszen ő ugye imádja a komoly zenét, és mellette meg azért a gyerekeknek is lesz nem csak olyan kis tengerparti élmény, hogy az a tengerfiam, de nem menj közel, mert ellep a hullám, hanem valami gyerekbarátabb élmény. Úgyhogy össze lehet ezt hangolni, de azért kihívás ez az igazság, de hát azért szép a világ. Összességében pedig megélni ezeket az élményeket kisgyerekekkel azért jó, mert lehet, hogy arra nem emlékeznek, hogy melyik múzeumban jártak, vagy mit láttak, vagy milyen szobor volt az, ami világhírű, de arra igen, hogy ott voltak a szülőkkel együtt valami meseszép helyen, és remekül érezték magukat. Amíg a család együtt van, amíg boldogok, az addig nincsen gond, és hát tudjuk jól, hogyha a gyerekek meg anyuka boldog, akkor mindenki boldog. Milyen az, hogyha gyermekekkel indulunk útnak, hogyha picikkel próbálunk nagy távolságot megtenni, az autóban hogyan bírják, mennyit lehet velük menni egyáltalán, sok-sok kérdés felmerül. Nos, első kézből mesélhetem el az élményeket, mert hogy jó magam például most Svájcból, Ausztriából tértem nemrég haza, Liechtensteinben is eltöltöttünk egy éjszakát, és van egy 6 éves gyermekem, Fülöp, egy 4 éves Jászmin, és egy 2 éves Milla, de Fülöp már nagy utazó, hiszen rengeteg országban járt, Németországtól Horvátországon át sok más helyen, és Magyarországon is imád utazni. Nyilván, hogyha ezt szokták meg már kiskorukban, hogy az apjuk mindig megy valahova, akkor nekik is élménytelibb lesz az utazás, mint hogyha állandóan otthon vannak, és aztán egyszer csak hirtelen sokszerűen ki kell mozdulniuk a megszokott környezetükből. De azzal együtt azért van néhány olyan dolog, amit tapasztalatból, meg hát a különböző turisztikai munkákból is le lehet szűrni. Persze minél idősebb a gyermek, azért az utazást egyre inkább olyan kalandként értékeli, amikor már tanulhat is sok-sok dologból, de amikor még pici, akár egy gyermekünk van, akár kettő, akár három pici, bizony ki kell találnunk, hogy merre is menjünk. És mivel persze ez is fontos, repülhetnek-e a picik egyáltalán, mennyire tudnak repülni? Nos, hogyha az autózást és a repülést összevetjük, akkor látjuk azt, hogy az autóban nagyon sokat lehet pakolni, még hogyha kis autóval megyünk, akkor is a csomagtartóba több minden fér el, mint mondjuk felettünk a kis podgyásztárolóba. És azt is látjuk, hogy az autóval ugyan belefuthatunk dugókba. Előfordulhat az, hogy ott kell rostokolni az autópályán a sorban, de nagyobb esély van az, főleg szezonban, a nyári időszakban, hogy a légitársaságok járatai csúsznak, és hát itt azért a bizonytalansági tényező egy picit erősebb. Ugyanakkor hamarabb odaérünk repülőgéppel, nem kell nekünk vezetni, nem kell idegeskednünk, hogy vajon lesz elég üzemanyag, meg sok minden más. Tehát a repülés valamilyen szempontból kényelmesebb, főleg, hogyha nagy távolságot akarunk megtenni, akkor azért a repülésnek az alternatívája nem igazán lehet az autó, mondjuk egy dél-spanyolországi terület, pláne, hogyha szigetre megyünk, mondjuk, hogyha Ibizán, Majorkán akarunk nyaralni, Görögországba, Krétára, Korfura, hát repülővel tudunk menni, függetlenül attól, hogy most a gyermekünket visszük magunkkal, vagy sem, vagy a gyermekeinket. Tehát van, aminek nincsen igazából alternatívája, és a repülésről csak annyit, hogy van egy kedves ismerősöm, aki a születését követően rögtön már magával vitte mindenhova a gyermekét. Ő egyébként orvos, és kutató orvos, és rengeteg nemzetközi konferenciára jár, rendkívül elismert szaktekintély, megszületett a gyermeke, majd a gyerek néhány hónapos korától kezdve már folyamatosan úton van, ide repül, oda repül, és meg tudta ezt ugrani. Úgyhogy van erre is példa. Van arra is példa, hogy a 6 hónapos koráig a gyermeknek nem igazán utaztak repülővel, úgyhogy tudok erre is, arra is példákat mondani, így a tapasztalatom alapján. De hát nyilván függ ez attól is, hogy mit tanácsolnak a védőnő, orvos szakemberek, de azzal együtt azt mondom, hogy én már láttam olyat, hogy megszületett a gyermek, és nem sokkal később már még szinte a szakirodalomban újszülöttek minősülő gyerekkel is utaztak repülőgéppel, és azóta már eltelt annyi idő, hogy látjuk, hogy a gyermek egészséges, és Istennek hála, remekül érzi magát. De azzal együtt, ha már élményként utazunk, nem pedig azért, mert a munkánk miatt vinni kell a gyereket, hanem nyaralni szeretnénk menni, azért nyilván hamar rájön arra az ember, hogy a picinek a Balatonpart, vagy éppenséggel a kert végében a kis patak ugyanakkor a élményt nyújt, mint hogyha utazunk 1000 kilométert, és ott nézünk meg valamit. A feleségem most mosolyogva szokta mesélni a barátnőinek, hogy hát kint volt a Kúrban, ugye velem együtt, mert hogy a nagybátyám városa, Kúr, egy svájci település, svájci volt a nagybátyám, és az ő városába látogattunk most el, és hát persze ő emlékszik az összes nagyobb épületre, jelentősebb műemlékre, meg hogy a férjének a nagybátyja hol lakott, hol lakik most a család, stb. És mire emlékeznek a gyerekek? Hát, hogy egy csatorna az nagyon-nagyon tetszett nekik. Meg a rajnai vízikígyó, vízisikló, hát arra a Fülöp nagyon emlékszik. De ez tény és való, mondjuk arra még én is emlékszem, mert a Rajna vize mellett egy olyan nagyméretű, hatalmas vízisiklót láttam, hogy még életemben nem láttam akkorát, pedig Magyarországon is találkoztam jó párral, a Balatonnál is vannak, de hát ez a 3-szor akkora volt. Úgyhogy a csatornára emlékeznek. A csatorna egyébként azért volt érdekes, mert arrafelé a csatorna alatti résznél elvezetik az egyik gyorsfolyású forrásnak a vizét, hihetetlen sebességgel a kis hegyi csermely megy lefelé, és akkor az lényegében a csatorna, és az viszi tovább utána a vizet. És hát ez nagyon tetszett Fülöpnek, Milának és Jászminnak, és képesek voltak hosszú-hosszú ideig ezt figyelni, hogy ott a csatorna alatt hogy zubog a víz. Úgyhogy kedvencük Kúrban a csatorna volt, a svájci csatornánál nincs is jobb. Tehát ebből a szempontból tehát tanulság az, hogy nem kell feltétlenül a világ végére menni, hogyha azt szeretnénk, hogy a gyerek is jól érezze magát, meg mi is. És ezek a egyik helyről elindulok, és átmegyek a másik helyre, hát 3 gyerekkel azért nehezen értelmezhetőek, meg lehet csinálni, tehát most is azért megszálltunk Kúrba, utána elmentünk Ennetbürgenbe, elmentünk Bürgenstockba, visszafelé megszálltunk Liechtensteinbe, tehát most is több szállás volt, de azért 2-3 napot el kellett legalább tölteni egy helyen ahhoz, hogy egyáltalán ki tudjunk pakolni normálisan, fel tudjuk vinni a csomagokat, értelmezni tudjuk azt, hogy akkor még pihenni is kell a gyerekeknek, stb. Stb. Hogy mennyit kell aludniuk délután, délutáni alvás, napirend, nos, ezek is jó kérdést vetnek fel. Hát alapvetően még nálunk a kicsik, a 2 éves is, meg a 4 éves is alszik délután, de még a nagyobbik is, hiszen még ő is óvodás, és az óvodában is alszik, ő eleve is szeret aludni. Tehát amikor otthon vagyunk, a délutáni alvást ő nem mulasztja el. A lány, ő nem szeret a középső délután aludni, de független attól, hogy ki mennyire szeret az óvodában aludni, itt egy nyaralás során valószínűleg nem lesz idő arra, hogy délután aludjanak, hanem kifáradnak, és este 8-kor már elalszanak. Tehát egy picit a ritmusokat felborítja a nyaralás, a pihenés, és emiatt persze gyakrabban nyugtalanok, tehát ezzel is együtt kell élni. Viszont cserébe rengeteg élmény vár rájuk, és ezt nyilván nem fogják egy ideig feledni. Hogy aztán később mire emlékeznek, hát gondoljanak bele önök, hogy mire emlékeznek az óvodáskori, meg az általános iskolás utazásaikról. Bármilyen furcsa, jó magam az életem első külföldi útjára elég pontosan emlékszem, mert meghatározó volt az életemben, 1978 Svájc, Ausztrián és NSZK-n keresztül elmentünk, meg Liechtensteinen keresztül elmentünk Svájcba, és én azért kezdtem el utazgatni, mert akkor döbbentem rá arra, hogy a világ más milyen, mint amilyennek otthon gondoltam. Amikor első osztályos voltam az általános iskolába, és kijutottam a nyári szünetbe anyámékkal oda, a nővéremnek itthon kellett maradni a túsznak idézőjelbe, mert hogy nem lehetett az egész családnak kimennie, mert még a végén ott maradtunk volna a nagybátyámnál. Nem tudom, hogy voltak-e szüleimnek ilyen tervei arra az esetre, hogyha esetleg a nővérem is kijöhetne, szerintem nem, de azzal együtt nem tudott ő kijönni, úgyhogy hárman mentünk végül, és meglepődve tapasztaltam, hogy van ilyen, hogy mozgó lépcső, kipróbáltam, de a legdurvább az az volt, hogy nem kellett sorba állni banánért. Csak ott sorakoztak a fürtök jobbról balra végig, és hosszú ideig nem is jöttem rá, hogy mi a szisztéma. A nagybátyám jött értem aztán, és magyarázta el, hogy ez az élelmiszerosztály, és bármennyi banánt megvehetsz, beteszed a kosaratba, kifizetem, és a miénk. Ez hihetetlennek tűnt, de akkoriban még a zsigulira is várni kellett, és minimum 5-6 évet, de bizonyos típusokra 10-et is, ha valakinek nem felelt meg az a szín, ami jött aztán a Merkurba, akkor várhatott még egy pár évet. Banán pedig akkoriban Sopronban csak decemberben volt, és először egy, később 3 kilót vehetett egy fő, de volt, amikor ez is elfogyott, és akkor csak kubai narancs maradt. Ilyen körülmények között megdöbbentő volt számomra, hogy létezik olyan hely a világon, ahol nem kell sorba állni a banánért, úgyhogy elhatároztam, hogy megismerem a világ többi részét, mert hát ha van még ilyen szuper furcsaság máshol is. Úgyhogy egy kisgyereknek ez is egy óriási élmény, és Fülöp, Jászmin és Billa is minden egyes megállónál élvezte már azt is, hogyha virágot szeretett, mert ami Svájcban nagyon-nagyon tetszett nekik, hogy tényleg természetközeli helyeken voltunk, csörgedező patakok, viharosan robogó folyók, felhők, amelyek alattunk mennek el, ezt én is imádtam gyerekkoromban, és fura volt, hogy nekem is egy nagyon érdekes élmény volt az, amikor Pertisau nevű településen először életemben láttam azt, hogy velem egy szintben, meg egy picit lejjebb vannak felhők, és akkor láttam így felhőt, és Fülöp is látott most úgy felhőt, hogy szinte felülről, tehát neki is fura látvány volt, és ő is azt mondta, hogy hát ez valami csoda. Kíváncsi vagyok, hogy ő is emlékszik-e majd 50 éves korában, hogy hogy is történt mindez. Remélem, megérem. De azzal együtt, amikor arról beszélünk, hogy gyermekekkel utazzunk, hova utazzunk egyáltalán, milyen úti célt válasszunk, akkor tehát nem kell feltétlenül messzire menni, nem kell feltétlenül külföldre menni, belföldön is tudunk egy tóparton, egy gyerekbarát szállodában nagyon jól kikapcsolódni. Ha már a gyerekbarát szállodáról beszélek, akkor kérdezték már tőlem sokszor, hogy hát elmennék Horvátországba, elmennék Ausztriába, vagy bárhova máshova, hol vannak gyerekbarát hotelek. Bármilyen furcsa, de a leggyerekbarátabb részeket, településeket, szállodákat, szálláshelyeket, azt Magyarországon meg az Egyesült Államokban láttam életemben, és az USA-ban tényleg vannak olyan gyerekparadicsomok, hogy mint az álom. Nálunk pedig szintén van például olyan újépítésű szálloda, ahol a nagyobb gyerekek is szórakoznak, a kisebb gyerekekre meg vigyáznak egészen este 6-ig, és akkor, hogyha ide megy valaki, akkor a szülők is tudnak egy kicsit kikapcsolódni, mert ezek a szolgáltatások is fontosak. De van egy másik szálloda, szintén nálunk, egy másik helyen, teljesen ugye Észak-Magyarországon, ahol meg még a vacsora idején is vannak olyan szakképzett óvónők, akik vigyáznak a gyerekre. Egyébként, hogyha megnézzük a külföldi szálláshelyeket, ritka az, ahol ezt a fajta vigyázást felvállalják, meg hát mivel hogy a gyerek általában nem beszél a helyi nyelven, ezért ez problémás is, úgyhogy a külföldi nyaraláskor, ha két hétig vagyunk valahol, és nem visszük magunkkal anyósunkat, akkor, vagy apósunkat, akkor nincs, aki vigyázzon a gyerekre persze, de emiatt olyan programokat érdemes szervezni, hogy azért a szülőknek is legyen egy kicsit jó, és a gyerekeknek meg pláne legyen jó. Maga a szálláshely ezért is fontos, hiszen hogyha folyamatosan mozgunk, akkor állandóan pakolni kell. A pakolás pedig alap dolog. Van egy kedves ismerősöm, repülővel utazik mindig a gyerekkel, és be tudja úgy pakolni a dolgokat, hogy nem kell fizetni a túlsóért. Hát ehhez képest én személyes tapasztalatom az, hogy az autó most egy ilyen nagy kombi, 7 személyes alapból, de hát ugye csak 5 ülés van benne, a kettőt lehajtunk hátul, és még így is fullra pakoljuk a 3 kisgyerek miatt, és egyszer megkérdezték a feleségemet egy interjúban, hogy hát mennyi dolgot pakol, hát mondta, hogy valóban sokat, úgy, ahogy a férje is már mondta műsorban, és megkérdezték azt is, hogy és mennyi ebből a felesleges, és mondta a feleségem, hogy semmi, ő csak olyan dolgokat pakol, amik kellenek. És hát azt is megkérdezték, hogy mi az, amit semmiképpen nem szabad otthon felejteni, és mondta, hogy a gyerekek. Úgyhogy az biztos, hogy ha a gyerekek megvannak és épségben vannak, akkor minden más pótolható, de azzal együtt a kedvenc plusz állat, a cumi, hány cumi van, milyen cumi, a pelenka, megvan-e a pelenka, kisautó, nagyautó, ruhák, melegholmik, cipők, ezek mind-mind a csomagban helyet kapnak nálunk. És az is kétségtelen, hogy voltam úgy külföldön, hogy nem kaptam például olyan pelenkát, ami ilyen bebújhatós pelenka, csak ilyen helyit, azt is csak nehézségek árán. Olyan is volt, hogy 2 napig nem találtam olyan nyitvatartó boltot, ahol pelenkát lehetne kapni a gyereknek. Úgyhogy azért elég húzós volt. Meg hát van úgynevezett vízi pelenka, ami átengedi a vizet, nem duzzad meg a pelenka, de nem engedi át azt, aminek ugye nem kéne átmennie. És hát ilyet is érdemes beszerezni, mert ezt sem lehet egyébként mindenhol kapni. Hát Horvátországban is voltunk olyan helyen, hogy nem lehetett közel-távol kapni, úgyhogy a vízi pelenka, a sima pelenka, a picinek, a nagyobbnak mindenféle más, akár a sporteszközök is, azok elengedhetetlenek. Ha autóval utazunk, azért az ilyen 10-12 órás utazásokat is kibírták a gyerekek, és én nem éreztem azt, hogy a végén azt mondták volna, hogy te jó ég, hát ez szörnyű volt, apa. Mi kellett hozzá? Hát először is azt kellett hozzá, hogy sokszor megálltunk. A feleségem nem szereti azt, hogyha gyakran megállunk, ő azt szereti, hogyha 3-4 órát így egybe megyünk, és aztán utána mondjuk 1-2 megállóval eljutunk a célig, de hát kisgyerekekkel ezt persze nem lehet megcsinálni. Én meg sokkal toleránsabb vagyok, tehát amikor megint azt mondja a középső, hogy mondjuk pisilni kell, megint azt mondja, hogy jaj, nem tudom, milyen szépek a virágok a benzinkút mellett, akkor én már veszem is az irányt, és mivel hogy végén vezetek, ezért nem okoz gondot nekem, hogy bárhányszor megálljak. Ettől persze végtelenben nyúlnak az utak, tehát a 10 órás útból lesz, nem tudom, 12, a 13 órásból még több, de végig a gyerekek kikapcsolódnak, és hát rengeteget játszunk. És az a jó benne, hogy egyébként már lehet úgy játszani velük, hogy akár szójátékokat is a nagyobbakkal, a kicsi meg néha belekiabál valamit. Vannak olyan játékok, hogy aki felismer egy vonatot, vagy lát egy vonatot, az kap egy csokit, akkor figyelik a tájat, figyelik, hogy van-e vonat. Szoktam olyat játszani velük, hogy állatokat figyelünk, és akkor nézzük, hogy milyen madarak vannak az út környékén. Mindenféle jutalmak vannak, meg beszélgetések közben. Akkor játszunk olyat, hogy papagáj, és akkor bárki bármit mond, azt apa elismétli, és az nagyon vicces tudott lenni. Úgyhogy folyamatosan játszani kell, tehát egyszerre vezetni kell, figyelni az útra, játékmesternek lenni, és persze fontos az, hogy mikor, mennyit, hogyan esznek a gyerekek, de hát biztos, hogy kell azért vizet is vinni, főleg azért, mert az autópályákon van komoly dugó, és ilyenkor kell, hogy legyen nálunk víz. Hozzáteszem, ez nem csak a gyerekeknél fontos. Én is jártam úgy, hogy Izraelben voltam, és az autóban nem volt túlságosan sok üzemanyag, és víz sem, mert gondoltam, hogy majd az első benzinkútnál megállok, és az egyiptomi határ melletti úton mentem Berseba felé éppen Eilatból, és lezárták a forgalmat, ugyanis az útnak az előttem, nem tudom, nagyjából egy 800 méterre, 1 kilométerre szétlőttek ilyen várólindítható rakétával, RPG-vel egy katonákat szállító buszt. Emiatt aztán az egészet lezárták, tankok indultak el a gázővezet felé, de lehetett is látni a tankok vonulását, és ezt egyébként le is fotóztam, de magát az utat azt azonnal a hadsereg lezárta, és meg sem mozdult a sor, ott áldogáltunk a sivatagban, a Negev sivatagban. És mivel hogy kevés volt az üzemanyag, ezért hát nem tudtam folyamatosan működtetni a légkondit. Ráadásul nem volt vizem, mert nem értem el végül a benzinkúthoz. Ennek az lett az eredménye, hogy olyan rosszul lettem, hogy ilyen ájulás közeli állapotban voltam, hát teljesen nem vesztettem el az eszméletemet, minden esetre mentőt kellett hívni, és a mentőt átengedték a katonák, meg valahogy eljött ott az autó sor közepette, és bevitt a mentő Bersevába, és érdekes volt, hogy akik megsebesültek az esetben, azok közül is voltak ott, akik a mellettem lévő ágyon feküdtek, és a géppisztolyuk az pedig a sarokba le volt támasztva. Minden esetre ott egy fél napot vizsgálgattak, de hát adtak vizet, infúziót, és jobban lettem, tehát ilyen kiszáradásszerű bajom volt leginkább, de megtanultam, hogy még hogyha a szomszéd házba megyek, akkor is vizet vigyek magammal, főleg, hogyha külföldön vagyok, vízre mindig szükség van, mert lehet, hogy úgy tervezem, hogy majd megállok a következő benzinkútnál, de aztán vagy nyitva lesz, vagy nem, vagy eljutok oda, vagy nem, vagy dugó lesz, vagy nem. Tehát ez nem csak a gyerekekre igaz, hanem minden téren igaz, hogy fel kell készülni vízzel. Meg mindig van az autóban egy kis nassolni való is, mert bármikor jól jöhet egy kis chips, vagy bármi más, ami nem olvad meg. És hát ez a másik dolog, hogy a gyerekeknek is kell mindenféle nasi, meg kell innivaló, ezek folyamatosan ott kell, hogy legyenek az autóban, de ezen kívül pedig be kell ittatni ugye a szüneteket, és a szünetek idején is érdemes nekik valamit venni. Nem kell feltétlenül mindig sorba állni és kifosztani a benzinkutat, amelyek általában méredrágák, pláne Svájcban, és nem is olyan sok az áru egyébként, mint nálunk, tehát azért a közép-kelet-európai, meg európai szinten azt látom, hogy nálunk olyan benzinkutak vannak, főleg amelyek így egybeépültek valamelyik nagy üzletközpontnak a mini lerakatával, hogy hihetetlen. Tehát tényleg bőven van arra lehetőség, hogy bevásárolgassunk. Hát ott azért sok olyan benzinkút van, ami este bezár, sőt Svájcban inkább bezártak este 8 órakor a benzinkutak, meg egyébként is vannak olyan benzinkutak, amelyek önkiszolgálóak, és ilyen kártyarendszerrel, bankkártyával működnek. Tehát sokkal kevesebb a személyzet, sokkal kisebbek a benzinkutak, és nincs annyi áru sem, és ami van, az pedig ugye méredrága aranyárban van. Következésképpen érdemes szendvicseket is készíteni, meg mindenféle péksüteményt, hogyha fellelünk, akkor megvenni, és aztán azt magunkkal vinni az útra. Így is tettünk. De az kétségtelen, hogy azzal számolni kell, hogy úgy néz ki az út végére az autó, hogy a malacok már nem mennének be, meg nem is lehetne tartani, mert valószínűleg nem engedné az ANTS-t, de tréfát félretéve felkészüléshez azért ez is mindenképpen hozzátartozik, meg hogy mindenképpen legyen egy B-terv arra, hogy ha dugóba kerülünk, vagy várakozni kell, akkor mit csináljunk. Lent voltunk például a három picivel Horvátországban, Ráb szigetén, és ugye kompan lehet átmenni, van egy olyan komp, hogy hosszabb, viszont utána hamar a jó útra, az autópályára rá tudunk térni, meg van, ami rövidebb, viszont utána egy kicsit kacskaringozni kell még a parti úton. Először a hosszabbat céloztam meg, de hát esélyem nem volt, hogy felférjek, aztán elmentem a rövidebbre, de ott is egy órát sorba kellett állni, egyáltalán mire eljutottunk a kompig. És hát itt azért jó volt, hogy a gyerekekkel játszottunk. Sokan azt mondják, hogy hát vinni kell laptopot, vagy mobiltelefont. Igazából persze lehet, de hogyha egyenes vonalú, egyenletes mozgással megyünk az autópályán, akkor nincs is gond azzal szerintem, hogy a laptopon nézeget a gyerek meséket, viszont főleg Fülöpnek sokszor fáj a feje, vagy hány ingere van akkor, hogyha mondjuk egy olyan úton megyünk és nézeget bármit, amikor egy picit kanyargósabb az út, vagy gyakrabban kell fékezni, de hát azért egy felnőtt is, hogyha olvas például utazáskor, és nem vonattal megyünk, vagy hajóval, vagy repülővel, hanem autóval, autón meg buszon olvasni, autón meg buszon tévét, videót nézni, hogyha nem autópályán közlekedik a jármű, akkor azért gyakran azzal jár, hogy szédülünk, vagy fáj a fejünk. A gyerekekkel sincs ez másképpen, én ezt tapasztaltam, következésképpen azért ritkábban szoktam ezt nekik engedni, és hát nem is nem engedem, hanem ők maguk nem akarják, hogy mondjuk fájjon a fejük, vagy szédüljenek. Bizonyos kacskaringós utakon gyakran van a gyerekeknek hányingere, itt lassabban kell menni, sokszor megállni, levegőzni, és minden létező helyen, hogyha megállunk, akkor az lehet, hogy úgy érezzük, hogy soha nem érünk a célhoz, viszont alapvetően elviselhetőek a hosszabb utazások is. Úgyhogy ezt tapasztaltam, meg azt, hogy ha gyerekbarát szálláshelyet kell keresni, akkor Horvátországban is találunk szálláshelyeket, de olyat, mint amit így elképzelünk, kiindulva abból, hogy nálunk van, nem tudom, az Avalon, a Kolping, a NOS, vajon ugye az Oxygen, ahol nem tudom, kis dinoszaruszsal lehet fényképezkedni, meg a most ugye Hévízen az új szálloda, a Le Primeur, meg sok minden más, tehát nálunk most kapásban mondtam 4-et, 5-öt, 6-ot, de 20-at is tudnék mondani az Európai Fittől egészen az Észak-Kelet-Magyarországi csodákig. Tehát nálunk olyan sok viszonylag gyerekbarát hotel van, hogy hát elkényeztetnek minket azért. Hogyha azt nézzük, hogy Európában, vagy Horvátországban mennyi van, akkor azért szerint nincs arányaiban ennyi, de hát itt másról is szól a turizmus, itt a tengerről szól a turizmus, meg a tenger környékéről. Következésképpen mi alapján érdemes választani? Hát, hogy hol van olyan tengerpart, ahol felnőtt is, meg gyerek is meg tud úgy fürödni, hogy az nekünk ne legyen probléma a felnőttek részéről. Hát általában vagy homokos partot keresünk, vagy pedig olyat, ahol biztonságosan be tudunk menni, tehát ne legyen nagy hullám, és legyen viszonylag sekélyebb a szakasza a tengernek. Hát Rábon például a Paradise Beach-nek, Paradise Partnak, Paradicsom Partnak nevezett rész az ilyen, tehát lassan mélyülő homokos, gyerekeknek is tökéletes, és még a gyerekekkel is bevállaltuk azt a három picivel, hogy egy szomszédos kis szigetre, egy szembelévő kis szigetre, ilyen gumimatracokkal, karuszokkal, mindennel átúztunk, és nem éreztem azt, hogy veszélyes lenne, hát szinte állt a víz, és mindenkinek volt valami járműve, és még karuszója is, tehát ilyen dupla biztonsággal, de ezt be lehetett vállalni. Tehát itt Lopár környékén például nyugodtan el voltak a gyermekek. Ha a gyermekek szeretik az utazást, hogyha a gyerekekkel a szülők közösen megélnek élményeket, akkor azt gondolom, hogy ma már Európában, Ausztriában, Horvátországban, de jó pár másik helyen is, Szlovéniában is, sok-sok-sok helyen találunk olyan érdekes helyeket, ahol jól fogjuk magunkat érezni. De hozzáteszem, hogyha nincs feltétlenül kiépített játszópark, meg csúszdapark, meg babysitter, meg sok minden más, de mondjuk Erdélyben például látjuk azt, hogy hogyan lehet kifaragni izgalmas kis fajátékokat a kis műhelyben, tehát látjuk azt, hogy megy le a nap a Királyhágónál, tehát sok-sok csodát látunk, akkor az is fergeteges élmény lehet kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban, búcsúzik a műsorvezető Kis Robert Richard. További kellemes hétvégét kívánok, viszonthallásra!